Szeretném halljátok Istennek szent igéjét, az evangélium üzenetét, amelyet most a Lukács írása szerint evangéliumból olvasok. A 18. fejezetnek első verseit olvasom. Arról is mondott nekik Jézus példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Volt egy városban egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó. De azután ezt mondta magába, ha nem is félem az Istent, és az embereket sem becsülöm, mégis, mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután így szólt az Úr Jézus. Halljátok, mit mond ez a hamis bíró? Vajon az Isten nem szolgáltaté igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja-e őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat neki hamarosan. De amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a földön? Testvérem, az imént hallottunk egy példázatot, amiben az Úr Jézus arra tanít minket, hogy szüntelenül, megfáradás nélkül imádkozzunk. Most ugyancsak az ő ajkáról egy másik példázatot olvasok, ugyanerről a témáról, hogy megfáradás nélkül, szüntelenül kell imádkozni. Ez a Lukács írása szerinti evangélium 11. fejezetében van. Az 5. verstől olvasom az igét. Azután így szólt hozzájuk Jézus. Ki az közületek, akinek van egy barátja, és ha az elmegy hozzá éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert egy barátom érkezett hozzám, és nincs mit adnom neki. Így válaszolna belülről, ne zavarj engem. Az ajtó már be van zárva, és velem együtt gyermekeim is ágyban vannak, nem kelhetek fel, hogy adjak neked. Mondom nektek, ha nem is kelne fel, és nem is adna neki azért, mert barátja, szolakodása miatt fel fog kelni, és megadja neki, amire szüksége van. Én is azt mondom nektek, kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyitatik nektek, mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. És aki zörget, annak megnyitatik. Kedves testvéreim, a Duna melléki egyházkerület presbiteri konferenciát szervezett ezekre a napokra. Tegnap délután gyönyörűség volt látni azt a zsukolásig megtört Calvin téri templomot, ahol valóban szinte gombos tűt nem lehetett leejteni, emberek ültek, álltak minden helyen. És arról volt szó, hogy mi a református presbiternek a küldetése, feladata, kötelessége, és eközben örvendetesen nagy súlyt kapott ez a gondolat, ami tulajdonképpen nagyon egyszerű, természetesnek tűnő gondolat, de hát előzményeinkre emlékezve bizony új és nagyon gyönyörűséges gondolat, hogy tudjuk, a presbiter legyen hívő ember. A presbiter legyen templomos ember. A presbiter legyen imádkozó ember. Ez újra meg újra megszólal bizonyságtételben, tanításban, igehirdetésben, hogy a presbiter legyen imádkozó ember. Na de hát a többi nem, mindenki. Minden keresztény ember, aki magát valamennyire kereszténynek mondja, legyen imádkozó ember. Amikor tehát én most fölveszem a tegnapi fonalat, és tovább hirdetem az igét ezen a vonalon, hogy a presbiter legyen imádkozó ember, akkor nem csak egy kis társaságnak mondok valamit, fontosat, hanem az egyetemes gyülekezetnek, mindenkinek, a presbiternek hatványozottan. Na de mindenkinek, amit most mondok, az igenis mindenkinek, akár presbiter, akár nem presbiter, mindenkinek érvényes ez az igazság, hogy legyen a hívő ember, imádkozó ember. Milyen hívő ember az, aki nem imádkozik? A hívő ember legyen imádkozó ember. Azt hiszem, elméletileg ebben mindjárt egyetértünk. A kérdés az, hogy hogyan? Hogyan? Mert lehet jól és lehet rosszul imádkozni. Lehet haszonnal, isteni, mennyei haszonnal imádkozni, és lehet haszontalanul imádkozni. Jézus maga világosan látta a különbséget, és visszatért erre a témára, olyannyira, hogy a tanítványokban is vágyakozás ébredt, és kérte, hogy Uram, taníts minket imádkozni. És akkor született igazából a mi atyánk. Mert Jézus fölismerte, hogy arra az ige hirdetésre, amit ő mond, arra nem jók a zsidó imádságok. Nagyon tiszteltre méltó, nagyon szép zsidó imádságok voltak abban a korban, de Jézus maga is érezte, hogy amit ő hirdet, arra nem lehet a hagyományos zsidó imádságokkal válaszolni. Ezért elmondotta a mi atyánkot, de nem úgy, hogy egyedül ezt, és százszor ezt, és mindig csak ezt, hanem hogy nagyjából így, nagyjából ezekért, és ilyen módon. Tehát Jézus érezte azt, hogy az ő ügyéhez valami sajátos imádkozási mód tartozik. És ez a sajátos imádkozási mód, erre való utalás, erről szóló tanítás hangzik el ebben a két furcsa példázatban, amit most hallottatok az igeolvasásban. Talán a legfurcsább, a legmeghökkentőbb ez a két imádság, mert igazán az ember hátán a hideg futkos, hogy hát így beszél Jézus az Istenről. Ahogy ebben a két példázatban hallottátok, ne felejtjük el, testvérek, hogy Jézust végül is úgy tűnik Isten káromlásért ítélték halálra. Isten káromlásért, az akkor megszokott Isten gondolatokkal szemben ő valami olyan újat hozott, hogy Istenre nézve és benne hát az imádkozásra és a többiekre nézve olyan vadonatúj dolgokat, olyan szembe ötlő, olyan szemet szúró, olyan elviselhetetlen új dolgokat hirdetett, hogy erre csak azt lehetett mondani a régi kegyesség jegyébe, hogy halál, beáll. Tehát Jézusról ezt vegyük tudomásul, testvérek, hogy ő az imádkozásra nézve is, mint az egyetemesen az Istenre nézve, és minden isteni dologra nézve valami újat hozott, az imádkozásra nézve is hozott valami újat, és ebből az újból mondok most el valamit. Nem az egészet, jaj, hol vagyunk az egésztől. Egy kicsi részletet, egy meghökkentő részletet, de csak egy kicsi részletet tudunk elmondani most az ő tanításáról, arra nézve, hogy imádkozni kell, fáradhatatlanul imádkozni kell, és valami más módon kell imádkozni, mint ahogy eddig imádkoztunk, mert az Isten is egészen más, mint ahogy addig gondolták a zsidó emberek. Na de hát ilyen ez a másfajta Isten. Ilyen ez az Isten. Na hát testvérek, azért annyit értsünk meg, hogy Jézus remekül tudott beszélni, tanítani, zseniálisak voltak a tanításai, és a tanítás módszerében nem utolsó volt az, hogy fölcsigázta a dolgokat, szinte végzetessé tette, szinte elviselhetetlenné tette a dolgokat, csak azért, hogy értsünk már valamit. Csak erre gondoljuk, hogy ha a te szemedben gerenda van, akkor mit piszkálod a szálkát a másik szemébe? Hát hogy fér el az én szemébe gerenda? Hát nem fér el. Ez képes beszéd, és csak arra jó, hogy kiélezze a gondolat súlyosságát. Ha veled baj van, akkor mit piszkálod a másikat? Veled nagy baj van, és így tovább. Tehát Jézusnak a módszere az volt, hogy kiélezte, elviselhetetlenül, szinte eltúlozta a dolgot, azért, hogy a gondolat maga annál szemléletesebb legyen. Hát az imádkozásra nézve, és ez a két példázat, amit most hallottatok, szinte az elviselhetetlenségig túlozza a dolgokat. Most a kettő közül csak az egyikkel fogok részletesebben foglalkozni, de a másikról is annyit, hogy hát szinte elviselhetetlen ez a gondolat, hogy Isten Jézus a hamis bíróhoz hasonlítja. Ahhoz a bíróhoz, aki Istent nem fél, embert nem tisztel, az igazság nem számít számára, az ő kényelme számít csupán. És jön egy nyomorult özvegy asszony valami ügyben, amiben neki van igaza, és kéri, hogy szolgáltasson már neki igazat, és unja a dolgot, ilyen kis ügyekkel mit foglalkozik ő, unja a dolgot. És hát a végén azt mondja, hogy hát én Isten, nem tisztelek embert, nem tisztelek, de hát már unom ezt az asszonyt, hát jó van, na hát csinál. Hát nem döbbenetes dolog, hogy így beszél Istenről. Hamis bíróhoz hasonló az Isten. Hát testvérek, értsük meg a Jézus tanításának a szerkezetét, a módszerét. Itt tulajdonképpen a tanítás nem az, hogy az Isten olyan, mint a hamis bíró. A tanítás az, hogy úgy kell tolakodni az Isten felé, mint az asszony tolakodott. És addig nem szállt le erről a bíróról, akár milyen volt, addig nem szállt le róla, amíg igazságot nem tett. Itt van az összehasonlítás. És teljesen haszontalan dolog ezen filozofálják, hogy Isten ilyen vagy olyan, mert nem ez a mondani valója Jézusnak ebben az esetben. A mondani valója az, hogy még ha ilyen volna is az Isten, akkor is igenis tolakodva imádkozni kell. De még pontosabban így mondom, még ha én szubjektíve így érezném is, hogy ilyen az Isten. A más az, hogy ilyen az Isten, másod, hogy én így érzem, mintha ilyen volna az Isten. Ne felejtsük, ez egy óriási különbség. Mi sokszor valamilyennek érezzük az Isten, gondoljuk az Isten. Hát azt mondja is, hogy mindegy, ha ilyennek érzed, ilyennek gondolod az Isten, hogy a te igazságos ügyedre nem szolgáltat igazságot, ha ilyennek érzed, hogy nem törődik veled az Isten, hát tolakodjál. És ne szállj le az Istenről, és ne hagyd abba az imádkozást. Értitek, testvérek, nem a hamis ponton kell alkalmazni a példázatot, hanem a Jézus eredeti vonalán, ahol ő gondolta. Mert itt arról volt szó, hogy emberek, barátaik, követők, testvérek, imádkozzatok. A mondani való az, hogy ne fáradjatok bele. És ha szubjektíve úgy érzitek, hogy az Isten olyan, mint ez a hamis bíró, akkor is. A végén igenis az Isten igazságot fog szolgáltatni. Na tehát ezt csak úgy érintőleg mondom, hogy ezt a másik példázatot így tekintsük, és most egy kicsit közelebbről nézzük ezt a másikat, ez egy kicsit szelidebb, tehát itt is tulajdonképpen arról van szó, hogy ne hagyd abba. Ebben a második példázatban, amit az imént olvastam, kicsit ezt nézzük most közelebbről, ne hagyd abba. Ebben a példázatban három barátról van szó. Állítsuk őket szépen egymás mellé. A, B, C, nevezzük a három barátot. Az A barát az, aki otthon ül, és éppen befejezték a napot, éjfél van, lefekvésre készülnek, vagy már le is feküdtek, és akkor zörget valaki. Be kell fogadni. A barát. A vendég barátsága szent volt, a sérdetről be kell engedni. Ez a B. Az A baráthoz jön a B barát, és befogadja, és hát meg kellene vendégelni, de nincs semmi. Nem tud neki vacsorát adni, holott hát a tisztességes vendégbarátsághoz a vacsora tartozik. A tehetetlen B-vel szemben. És ekkor mit csinál? Ekkor fölméri, hogy van egy C barát, egy harmadik barát, egy jó módú barát. Annak biztosan van kenyere. És akkor az A barát, a B barát érdekében elindul a C baráthoz. És elkezd zörgetni nála. És olyan szépen szólítja meg, figyeljék az írásnak a finomságait. Azt mondja, hogy barátom, adj nekem kölcsön. Három kenyeret. Csak úgy zárójelben. A három kenyer azt jelenti, hogy három lángost. Akkor az volt a szokás, hogy reggelenként a forró kőre tették, a gyorsan összegyúrt lángost, és hát egy embernek az adagja ugyan három lángos volt. Hát gyakorlatilag itt arra az, hogy barátom, vagy nekem három lángost, mert jött egy barátom. És a másik, ez is olyan finomság az ige, hogy még csak nem is nevezi barátjának, pedig hát bizonyára oda-vissza barátok voltak. Ez úgy szólítja meg, hogy barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, és ő pedig egyszerűen ezzel a döbbenetes három szóval veszi az örgetést, és utasítja vissza a kérdést, hogy ne zavarj engem. Na hát ez a mostani ige hirdetésemnek a három középponti szava. Ne zavarj engem. Hát látod, be van reteszelve az ajtó. Tényleg ezek a régi keleti házak eléggé furcsán, primitíven voltak építve. Volt ilyen két karika, abba keresztül dugtak egy vasrudat, vagy egy nagy fagerendát. És hát azt úgy kihúzni, elég zajos művelet volt. És hát a gyerekek ott a szülőkkel egy csomóba aludtak. Na most én fölkászálódjak és húzkodjam ezt a gerendát, ne zavarj engem. És itt van a döntés előtte az ember, hogy hát most mit csináljon. A vendég jog, a másik embernek az éhsége kényszeríti őt. Hát tisztelni kellene talán ennek a szavát, hogy ne zavarj engem. Hát a gyerekek itt vannak, és azt akarod, hogy fölboruljon itt az éjszakai rend. Ne zavarj engem, ezt a három szót vegyük a szívünkre, hogy hát érthető, így vagy, ne zavarj engem. Hát mit csinál ilyenkor egy ember? Mit csináljon? Hát Jézus megmondja egyébként, mit csináljon. Tolakodjon, zörgessen. Addig zörgessen, amikor azt mondja, hogy hát már a barátság én nem is adnék talán, de tehát már nem bírom ezt a kopogást, ezt a zörgetést, hát jó van. Kiszállok az ágyamból, és kihúzom a reteszt, és adok. És Jézus ezt példamutatónak mondja, ezt a magatartást, hogy ne fáradjál, ne hagyd abba, zörges, csinál. Mondom a lényeget, testvérek, Jézus azt mondja, hogy az Isten zavarható Isten. Isten zavarható Isten, meg lehet zavarni az Isten. Szabad az Istent megzavarni. Furcsa ez, hogyha úgy elkezdünk ebbe gondolkodni. Persze lehet mondani filozófikus magasság, ó, hát ez olyan antropomorf, olyan ember szagú gondolkozás, az Isten nyugalma, az Isten megzavarni. Hát vállaljuk el, igenis, vállaljuk el, mi Istenünk ilyen emberformájú Isten, ilyen valóságos Isten, ilyen élő Isten, akinek van békéje, van öröme, van haragja, van nyugalma, és az Istent meg lehet zavarni a nyugalmában. Az Istennek van valami gondolata, és lehet tolakodni, szinte az én hátamon is futkos a hideg, amikor kimondom ezt. Istennek van valami gondolata, és lehet tolakodni, zörgetni, Isten, nekem egy másik gondolatom van. És én nem nyugszom addig, amíg az én gondolatomat rád nem kényszerítem. Persze nagyon jól tudom én a teológiai ellenvetéseket, és én vallom is, hogy a dolog legvégén, mégis csak azt kell mondani, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te, ebben teljesen egyek vagyunk, remélem, de túlságosan hamar kimondjuk ezt. Igenis, ebben a példázatban, és egyéb tanításaiban Jézus fölhatalmaz minket arra, hogy a barátunkkal, mert ebben a példázatban Isten a barátunk, a barátunkkal vitázzunk, a barátunkkal szemben legyünk tolakodók, az imádságunkban legyünk erőszakosak. Mit szóltok ehhez, testvérek? Ez a gondolat nem az én gondolatom, mert én csak éppen kihozom most kiemelem az igéből ezt a gondolatot. Nem az én, én is tiltakozom ez ellen, az én teológiai okoskodás, na nem, hát azért ez nem keresztény dolog Istennel szembe erőlködni, tolakodni. Na de hát írva van, és ez aztán igazán Jézusnak a szava. Imádkozzatok fáradhatatlanul, és ha úgy tűnik, hogy az Isten hamis bíróhoz, úgy tűnik az Isten lusta barát, meg minden másra gondja van, csak az én bajomra nincs gondja, hát akkor is tessék tolakodni addig, amíg az Isten meghallgatja az imádságunkat. Hát ez Jézusnak a tanítás, az imádkozásra nézve. Mit szól erre a ti szívetek, testvérek? Ki az, aki csinálja ezt? Én is ítélet alatt vagyok. De én alállok ennek az igének az ítélete alá, és nem farigcsálom le ennek az igének az igazságát, hogy no, hát persze azért az alázat, mégiscsak az alázat az igazi, és az engedelmesség, és így tovább. Lehet alázatosan engedetlenkedni. Lehet hitáltal vétkezni az Isten ellen, hogy jó, hát a te akaratod szent. Jézus igenis fölhatalmazza az övéit erőszakosságra. Ne zavarj engem, mondja. És én zavarom az Istent. Neki gondolata van, és én az én gondolatomat viszem elé. Ez így háborzongató. Meg kell keresni azt, hogy jó, de hát milyen körülmények között? Azért csak van ennek valami magyarázata, hogy mikor, hogyan lehet ezt csinálni. Hát nézzük meg most a körülményeket, amelyek indokoltá teszik az ilyenfajta imádságot. Hát az első körülményt azt nem kell részletesen magyarázni. Annak van joga zavarni Istent, aki nem magáért zavarja az Istent, hanem egy nyomorult emberért, aki fáj neki, aki éhes, akinek én nem tudok adni valamit. Itt kezd kibontakozni az imádságnak a reális szituációja. Magadért ne zavard az Isten. De egy másikért szabad zavarni az Isten. Van-e valaki, aki a közeledben van, akiért igenis jogod van zavarni az Isten? Betért hozzád valaki, és éhesen és fáradtan, talán rongyosan tért be hozzád, de te dolgod az, hogy adj neki, és nem tudsz adni. Testvérek, az imádkozásnak itt van az alapvető szituáció, és ez a kérdés, hogy átéltük-e valamit az imádságnak ebből az alapvető szituációjából, hogy emberek közt élünk, jönnek hozzánk emberek, kérnek segítséget, és nem tudok segíteni rajtuk. Most ne ezt vegyük, hogy 100 forinttal segítenék valakinek, vagy egy pohár bort adok, és akkor jaj, milyen jó. Testvérek, a segítés az valahol itt van, hogy tényleg annak a másiknak, tehát végzetesen a kezibe van a pohár, és azt kell mondani, hogy dobd el már azt a poharat, és hagyd abba már az ivást. Ez volna a segítség. És talán tudja, hogy el kellene dobnia. Jön hozzám, mert van benne valami halvány, valami kimondatlan, ez az ember, ez az Isten embere. Ez talán tudna segíteni rajtam. És valóban Jézus azt mondta, hogy kelj fel és járj, mondta egy bénának. És nyilván ma van neki hatalma, hogy dobd el azt a poharat, és hagyd abba az ivást. Vagy jöjj már ki a pénznek a szerelméből, és kezd már emberi életet élni. Jézusnak van hatalma, és ezt a hatalmat ő átadta. Át akarja adni az övéi számára. Tehát az igazi szegénységünk az, testvéreim, hogy hatalmas szóval mondhatnánk valakinek, hogy állj meg az utadon. Dobd el azt a poharat, hagyd abba ezt. Kezd el amaszt. Ez volna a segítség, és nem tudunk segíteni. Aki ezt a szituációt nem éri, hát az egyetlen tud imádkozni, mert miért imádkozik az? Csak az tud imádkozni, aki átéri ezt a tragikus helyzetet, hogy én kiemelt helyzetben vagyok, mert hívő ember vagyok. Ezt úgy tudják nagyjából rólam. Néha gúnyolnak, néha hátra tesznek. De testvérek, óriási becsülete van igazából a hív embereknek. Egyre nő a hív emberek becsülete, és ez elvárásokkal jár. És újra meg újra levizsgázunk, valljuk meg. Az első vizsgán talán átmentünk. Az első vizsga az volt, hogy kigúnyoltak minket. Semmibe vettek. Hátra tettek. Nevetségessé tettek. Ez volt az első vizsga. Hát ezt még valahogy megálltuk. Tehát ez nem az igazi vizsga. Az igazi vizsga az, hogy adj nekem kenyeret, és nem tudok adni, mert nekem sincs. Hány hívember élte át ezt a nyomorúságot? Higgyétek el, tessék, ez az alapvető gyomorúság, ez a második számú vizsga. Adj nekem kenyeret. És nincs kenyér, mert nekem sincs. Én egy mennyei erőnek a képviselője vagyok, egy mennyei világosságnak a képviselője, és nekem sincs erőm, és nekem sincs világosságom. Én sem tudom azt mondani, kelj fel és járj, hagyd abba az ivást, és kezd el az imádkozó életet. Nem tudom mondani, nekem sincs, kínosz titeket, ez érzitek, ezt tessék, ezt a gyötrelmet, hogy hát én kiemelt ember vagyok, és nem tudok mit adni az embernek. Na hát testvérek, aki ezt átéli, annak van joga, hogy ne zavarj engem, mondja Isten, és ő zavarja az Istent. Aki átéli az ember létnek ezt az alapvető nyomorúságát, hogy összetartozunk, rám vannak bízva emberek, jönnek hozzám, várnak valamit tőlem. Mondom, lehet, hogy ezt a várást esetleg gúnyolódásba öltöztetik. Nagyon furcsám az emberi lélek. Lehet, hogy az, aki téged kifiguráz, igazából a szívemén az vár tőled valamit leginkább. Hogy ne vezessenek félre minket a felszínes jelenségek. Nem arról van szó igazából. Igazából arról van szó, hogy kiemelt emberek vagyunk, mint hívő emberek. Gúnyolnak vagy könyörögnek, mindegy, várnak valamit, mert éhesek. Egyszer csak átélik azt, hogy én meg üres vagyok. Aki ennek az iszonyú gyötrelmében közeledik az Istenhez, annak van joga arra, hogy a hamis bíró Istennel szemben tolakodik, és a bezárkózó baráttal szemben zörget és zörget és zörget, addig, amíg végre kap valamit. Itt van az imádkozásnak a jézusi tanítása, testvéreim. Tehát igenis, szabad megzavarni az Istent, szabad azt, Uram, hát ez tűrhetetlen, hogy itt van mellettem, megy tönkre mellettem, és nem tudom kimondani a hatalom szavát felé, a gyógyító szót, ami megállítaná a útján. Iszonyatos Istenem, hogy körül vagyok véve nyomorult emberekkel, én a hívemben is tehetetlen vagyok velük szemben. Egy iszonyatos helyzet, aki ennek az iszonyatos voltát átéli, annak igenis, szabad, zavarj az Isten. Isten, hát mi a te gondod? Mikor várj? Meddig vársz még? Meddig nézed még ennek az embernek a tönkre menetedét? Én nem tudom már nézni. Istenem, én zörgetek, kiabálok, erőszakoskodom veled, hogy könyörülj már rajta. Így már talán egy kicsit érthető lesz, hogy Jézus arra tanít minket, hogy hamis bíró ide vagy oda, néma Isten, alvó Isten, ide, oda nem számít, tűrhetetlen az, hogy én üres kézzel állok emellett az éhező ember mellett. Isten, adj valamit! És Jézus azt mondja, hogy igenis ad az Isten, végül is ad. Tehát van fantázia ebben, hogy fáradhatatlanul imádkozni. Igenis, lehet ezt csinálni. Jézusnak ez volt a tanítása. De még egy feltétel. Ki az, akinek szabad így imádkozni? Azt mondja ez a barát, ne zavarj engem, én már elpihentem. Hát testvérek, ezt most magunkra kell venni, ezt a három szót, és fölismerni ezt a megint irtózatos fölismerést a belső világunkról. Alapjában véve mindnyájan benne vagyunk ebben, hogy ne zavarj engem. Egy iszonyatos fölismerés, hogy bennem van ez a lélek, hogy ne zavarj engem. És most ezt részletezhetnénk. A pedagógus tanítja a gyereket, ha esetleg jön a szemes kés, akkor azt mondja, ne zavarj engem. Az orvos fölírja a receptet, de hogyha netán közelebb próbálna jönni a nyomorúságán, ne zavarj engem, én orvos vagyok. És a lelkész, és az édesapa, és az édesanyja, és a férj, és a feleség. Ne zavarj engem, én a magam életét élem, annyi bajom van nekem önmagammal, ne zavarj engem. Hajlandók vagyunk-e most ebben a csöndben, a Szentlélek jelenlétében elismerni, hogy ez a lelkület bizony bennem van. Ne zavarj engem. És testvér, aki nem zavarható önmagában,
hogy ne zavarja az Isten, mert hiába zavarja. Csak az zavarhatja az Istent, aki megzavarható ember. Aki engedi kizökkenteni magát a saját gondolataiból. Aki engedi kizökkenteni magát a saját időbeosztásából, a saját pénzbeosztásából, a saját barátkozásából. Aki engedi kizavarni magát a saját világából, az zavarja az Istent. Itt van a végső igazság ebben az igében. Ne zavarj engem! Három szó az egész, de az egész életünk egy iszatos ítélet ez a három szó. Mert ez az igazság. Az Isten nem a udvarias viselkedésünket nézi, nem a lelkipásztornak a viselkedését, ahogyan becsöngetnek, és akkor tessék, foglaljon helyet, hanem látja a lelkésznek a szívével, hogy most miért jöttél, ne zavarj engem. De mindegyikünknek a szívében látja ezt, hogy ne zavarj engem, ez van bennünk. Aki elfogadja ezt az ítéletet, hogy ez van bennem, hogy ne zavarj engem, az kezdheti az Isten zavarni. Tehát ez a mai igehirdetésnek a legfontosabb tanítása, aki engedi magát kizavarni a saját kényelméből, a saját nyugalmából, annak van fölhatalmazása arra, hogy az Istent is kizavarja a nyugalmából, legalábbis ahogy ő átéri az Istent. Ne zavarj engem! Ez a három szó legyen Isten ajándéka, ez a fájdalmas három szó, ez a leleplező, ez a térdre kényszerítő három szó legyen ma ezen a presbiteri konferencián, akik itt vannak, meg mindenki számára. Ez legyen az ajándék. Isten leleplez engem, hogy ne zavarj engem, ez van bennem. És ha ebből szív szerint ki tudok jönni, akkor felhatalmazást kapok arra, hogy az Isten zavarjam, addig erőszakoskodjam, amíg az Isten megcselekszi, amit kérek a másik ember javára. Csöndesedjünk el, imádkozzunk.